Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Gézával, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
És lelki értelemben, spirituális értelemben, vallási értelemben, kik azok, akik fontosak az életében?
Gyerekkoromban nagyon nagy hatással volt Nagy Tibor bácsi, ő Veszprémben volt lelkész. Mostani lelkészünk, ugye Szabó István püspök úr, akitől szintén. Feleségem is mindig azt mondja, hogy burokba születtem, azért nem ilyen egyszerű ez a történet, de hogy említettem, mindig tényleg olyan helyekre kerültem, és olyan emberekkel találkoztam, olyanoktól tanultam, akikre csak fölnéztetett az ember. A magánéletemben is nagyon szerencsés vagyok, tehát a szüleimtől nagyon sok mindent kaptam, a házasságom is teljesen jól működik, a feleségem egy egyetemi kapcsolat, ő egyébként a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főosztályvezetője, kiállításokat rendez, ő csinálta a Jósatta kiállítást, az újat a Gát utcában, vagy szóval sok mindent, van két gyermekünk, már felnőttek, a lányomnak három gyermeke, úgyhogy unokáink is vannak, a fiam végzett ügyvéd, szóval egészségesek, és hát most is még nagyon gyakran, szinte hétvégén összejön az egész család, úgyhogy ezt is tartjuk.
Ez tényleg egy csodálatos dolog.
Ez az idézet, ez egy ismert idézet, és azt is elmondhatom, hogy honnan származik, ugye? Természetesen, ugye ez az Új Szövetségben egy Pál apostol Korintusokhoz írt első levelének a 13. fejezete, ez a híres szeretet himnusza. Én ebből sok mindent ki tudnék emelni, de ami összefoglal, és majd ha ebbe egy picit még beszélhetek, hogy miért, akkor ezt is elmondom szívesen. A 13. fejezet, 13. verse, az záró verse, ez egyébként egy viszonylag rövid fejezet a Bibliában, így szól, addig megmarad a hit, a remény és a szeret. Ez a három. De közöttük a legnagyobb a szeretet. Tehát ahogy említettem, nekem ez fontos, és hát hogy milyen értelemben beszélünk itt szeretetről, itt nem... Érdekes, mert most nem néztem meg, hogy a görögben hogy van, vagy a latinba, a fordításba, de mondjuk az indoeurópai nyelvekben ugye itt nem tesz különbséget a szeretet meg a szerelem között. Néha magyar sem, tehát az Isten szerelme és a többi. Tehát most egyébként egy olyan elnézés, hogy egy kicsit kicsapongok, az egyetemünknek van egy szakkollégiuma, egy UFIS szakkollégiuma, amit a mostani jelenlegi dékán Sepsienik épített, fölalkított ki, részben az École Normale Supérieure mintáján, részben az ötös kollégium mintáján, ő is ötös kollégista volt, és itt vezetem a irodalmi és kultúratudományi műhelyt. A fél évnek a tematikája az égi és a földi szerelem, itt meghívott előadókkal járjuk körül ezt a témát. Tehát én ezt a típusú szeretetet tartom fontosnak, amely nem érzéki, és nem is haszon elvű, nem is ahogy ez a fejezet is aztán kifejti. Ugye először arról ír az apostol, hogy legyen bár igen ékes szóló valaki, emberi nyelven tudjon beszélni, vagy prófétai nyelven tudjon beszélni. Ha nincs benne szeretet, akkor semmi vagyok. Ugye ez egy levél, tehát egyes szám első szemében ír. Úgy utána azt mondja, hogy bármilyen nagy is a hitem, ha hegyeket mozgatok is el, de nincs bennem szeretet, az sem ér semmit. És miután így fölvázolja, hogy a szeretet az alapja mindennek, a hitnek is, az ember, az ismeretnek, a tudásnak, utána megpróbálja, mondanám, így definiálni, hogy mi a szeretet, milyen jellegű ez a szeretet. Ez a szeretet nem pöffeszkedő, nem hiú, nem haszonelvű, nem haszonleső, türelmes, rossz nem tetszik természetesen neki, de az igazságnak, az igaznak örül, és a többi. Majd ezután egy hirtelen fordulattal visszatér, és azt mondja, hogy bármilyen proféciánk van, bármennyire tudunk az emberi nyelveken, még a szeretet van is benne, ez bizony kevés, mert az ember maga, és az emberi ismeretek, az emberi tudás töredékes, ahogy ő mondja. Amikor gyermek voltam, akkor gyermekként viselkedtem, amikor felnőttem, elhagytam a gyermeki szokásomat, ettől a tökéletességet, a teljességet nem értem el. De tudom, hogy van ilyen, és itt ez a híres, szállóigővel átmondás, hogy mert most tükrálltan látunk homályosan, ugye ezt mindenki ismeri. És ez a tükörátlátás, ez homályos látás, ez meg fog valamikor szűnni, amikor megpillanthatom a teljességet, amikor úgy ismerek meg, mint ahogy engem is megismertek, a magyar bibliafordítás úgy, hogy amikor engem is megismert az Isten. És ez a típusú szeretet, itt egy analógiát lehet állítani a művészetekkel is, hiszen minden nagy művész tisztában van abban, hogy ő maga is töredékes, tökéletlen, de tud a teljességről. És valahogy ezt a teljességet próbálja, vagy a teljesség felé próbálja terelni az embereket. Ez igazi, szerintem minden műalkotásnak a lényege. Ez most nem akarok, megint, ha példát szabad mondom, leegyszerűsítve a dolgot, szívesen beszélek róla részletesen, ha lehet, a Goethe Faustja is erről szól például. Igen. Vagy a német romantikusoknak az 1800-as években az egyik kedvenc műfaja a töredék volt. Pedig ők mindent akartak. A teljességre törekedtek, a tökéletre, az egészre, ugye mindent széttöredezett. És ez hogy lehet egységbe fogni? Ezt az ember nem tudja. Nem tudja átfogni, tud róla. És paradox módon épp a töredék az, ahol érzékeltethetem azt, hogy a töredéken túl van egy teljes, egy tökéletes. De ez a szemlélet a 20. századiromban is megvan, Hermann Hessén, és aki azt mondja egy tanulmányában, van egy ilyen tanulmány, egy Stückchen teológia, ez magyarul megjelen, egy kis teológia. Ott azt mondja, hogy a szeretet, az egyrészt ez a típusú szeretet, amiről az apostol beszél, ez más, mint általában a haszonelvű szeretet. Egy példát mond, hogyha ott állunk egy erdőben, egy favágó, egy hajóács, egy házépítő teljesen más szemben akar valamit a erdőtől. Az egyik árbolcot akar faragni, a másik gerendákat keres a házához. Még a szerelmes pár is, ugye a fiatalember belevési, hogy szeretlek, stb. Tehát meg akar-e örökíteni ezt, tehát valamilyen céllal. A művész az nem akar semmit az erdőtől. Csak szemléli, semmit nem akar. És ebben a szemlélődésben, az ihletett pillanatokban úgy belelát a mögé, meglátja a fának vagy az erdőnek a lelkét. És ez egy kicsit hasonlít ahhoz a típusú szeretethez, amiről az apostol is beszél. És a művész feladata az, hogy egy pillanatra vagy belekerül ebbe az állapotba, és meglátja a dolgoknak a lényegét, a lelkét, a szellemét, ezt látható, tartós képekbe visszaadja, és így tárja az olvasó, vagy a szemlélő, a néző elé. Ez nem csak ez felfogás, meg Goethén is jelen van, sok írónál, filozófusnál, stb. Thomas Mannnál is egyébként. Kicsit
ön, ön mikor látta meg ezt a teljességet? Volt ilyen pillanat az életében?
De azt hiszem, hogy azért olyan tisztán én nem láttam, mint az apostol, vagy Hermann Hesse, vagy Goethe, mert akkor nem tanítanék, hanem írnék valószínűleg, de úgy sejtelmem van róla.
Van-e ilyen pillanat, ami...
Gyakorlati példát tudok mondani. Tehát én említettem, az fordítok irodalmat is, és nem lehet, gépiesen nem lehet irodalmat fordítani, tehát gépi fordítás irodalmat soha nem fog, mert a lelke veszik el a dolognak, ez biztos, tehát akármilyen tökéletes is lesz. Amikor az ember valahogy megérzi, ráérez, együtt megy a szöveggel az egésszel, és akkor érzi, hogy csak ezt lehet leírni, csak ez a jó megoldás. Tehát az egy ilyen emelkedette pillanat a munkában. Tehát ott.
És a magánéletében mi volt a legemelkedettebb pillanat, amikor ennek a teljességnek a szeretet közelségét megérezte?
Én azt mondom, hogy a házasságom belül volt több ilyen, a gyermekeknek a kapcsán is, meg a feleségem kapcsán is. Tehát, hogy ilyen konkrét eseményeket most nem tudok, vagy nem idéznék föl, de összességében azt hiszem, hogy ez...
Az egyetemen a diákokkal való kapcsolatában ez meg tud nyilvánulni, vagy azért ott nem ilyen elmélyültek az emberi kapcsolatokkal?
Hát a diákokkal ritkábban, a elvileg és talán részben gyakorlati és szakkolégiumban több lehetőség van, mert ugyanabban társággal találkozik, de ugye nem mindig adatik meg, vagy sikerül úgy, hogy egy csoportot több szemeszteren keresztül viszek. Érti? Tehát, hogy leadok egy tárgyat, következő évben az ismétlődik, vagy nem, akkor mások jönnek általában, tehát ritka az. És azért egy ilyen kapcsolat diák és tanár között akkor alakul ki, hogyha nem egy fél évig járnak. A másik probléma pedig az, hogy a diákok se ismerik egymást. Tehát annyira atomizálódott a dolog, hogy a mi időnkben csoportok voltak, együtt jártunk kirándulni, moziba, sörözni akár, tanárokkal beszélgettünk, filmeket beszélgettünk meg, a tanárok is eljöttek egy-egy találkozóra, szóval, hogy ez úgy jobban működött. Ma megkérdem, hogy miért hiányzik, tudnak róla valaki, senki nem tud semmit, nagyon ritka a dolog, és És tehát az összetartás ilyen szempontból is sokat gyengült, és mondom, tehát a lehetőség is kevesebb arra. Ha vannak olyan hallgatók, akiket OTDK-ra, tehát versenyekre lehet fölkészíteni, vagy szakdolgozatot ír, ott sem mindenki, mert sokan formálisnak tekintik a dolgot, esünk túl rajta, de azért van néhány hallgató, akit valóban érdekel, és akit hetente eljönnek a konzultálni, azokat azt én szeretem, hogyha jönnek és érdeklődnek, meg tudok segíteni nekik, tehát ez...
Mi az a legnagyobb dolog, amit a hallgatóitól kapott a hosszú évek során?
Hát az, hogy vannak olyan volt hallgatói, most nem szándékosan nem mondok neveket, akár a politikai életben, akár a tudományos életben, akiknek igen komoly funkciójuk van, és ha véletlenül összefutunk, vagy találkozunk, akkor hát nagyon, szóval ez látszik, hát baráti a kapcsolat, professzorok, mindenütt, és a többi. Tehát volt egy olyan hallgatóm, aki egy más magyar szakon egy nagyon neves professzorhoz járt órára, és amikor német romantikára került sor, akkor megkérdezte, hogy ezt onnan vettem, mert tényleg nem tanulnak, azt mondta, hogy akkor hozzám járt. Szóval, hogy meg jártak olyanok is, beültek az óráim, mert németül tartottam az órákat, hogy ő nem német szakos, matematikus, de Németországban járt iskolába, szeretne beülni, nem kell neki ilyet semmi, járt végig, és a legjobb ötletei neki voltak, mint matematikus másként állt az irodalomhoz is. Szóval, hogy szóval vannak, és ma is vannak azért ilyenek, de azt mondom, régebben ez a kapcsolat a diák és az oktató között ez egy kicsit szorosabb lehetett, mint ma. De ezt tapasztaltam én korábban a Szegedi Tudományi Egyetemen is voltam, vagy 20 évig, tehát ott tanítottam germanisztikát, német irodalmat és műfordítást, és ott is azt tapasztaltam, hogy ez sajnos ma a legtöbb világi, de részben egyházi intézményekre is érvényes. De hát természetesen mondom, vannak kivételek mindenütt, és ott jól működik, vagy jobban működik a dolog. És most már érhetjük, hogy miért kezdődik így a mondat, addig, ameddig nem látjuk a teljességet, addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De közülük a legnagyobb a szeretet.
Ez lehet, hogy az ön tanári és műfordítói, kutatói jelmondata?
Igen, azt hiszem, ez lehet mondani.
És itt is lehet megvalósítani annak a tartalmát, amit az apostol mond, hogy milyen a szeretet, főleg ez a lár-pur-lár csináljuk.
Hát mivel én is töredékes vagyok, de törekedhetni lehet rá. Szerintem ebben a magatartással lehet a legtöbbet elérni. Az oktatásban is, és a kutatásban is, ez a szeretet azért némi alázattal is kell, hogy párosuljon, meg hát a egyéb munkáimban is, a műfordításban is.
Dékánként ennek a szentírási idézetnek az üzenetét hogyan tudja átadni?
Majd igyekszem. Annyit el kell mondanom, és nem hasonlítatom a mi egyetemünket, a mi karunkat máshoz, hogy az a kar, amit most átveszek az elődömtől, aki 9 évig volt 3 periódusban dékán, és nagyon megerősítette ezt a kart minden szempontból, és fölépítette egy olyan kart, hát nagyon sok új intézetet, tanszéket hozott létre, könyvkiadást, megduplázta 9 év alatt a létszámunkat. Ma a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsészkara az ország második legnagyobb bölcsészkar, tehát Budapest után megelőzi Szegedet, Debrecen, Pécset és a többi, és az összes 100, majdnem 170 kar, nem csak bölcsészkar körül, a harmadik legnépszerűbb, tehát igen, ismert.
Igen.
És ez egy óriási dolog, és amellett pedig egy olyan vezetői stábot, munkatársakat épített fel, akikkel azt hiszem, hogy nagyon jól fog tudni dolgozni. Kölcsönös a bizalom, egyelőre remélem az is marad, kitűnő munkatársak, úgyhogy ezt próbálom, ezt a szellemiséget, a korrekt és egyenes munkavégzést kollégákkal, diákokkal ezt próbálom folytatni, fenntartani.
Horváth Gézával, a Károly Gáspár Református Egyetem dékánjával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu